Mit fogunk csinálni szilveszterkor? Hogy? Na, ez érdekel engem. El fogjuk dobni az agyunkat. Frici, itt leszel? Mondjuk azt tudom, hogy Niki fogja ropni. Ez csak találgatás volt. Lehet, hogy nem. Norbi. Nagyon köszönöm azt a vizet. Imádkozzunk egy pár szóban. Drága Úrunk, köszönjük, hogy látod az életünket és a szívünket. Látod azt, hogy miket gondolunk, vagy mi van bennünk, hogy vagyunk ma este. De köszönjük, hogy egyet tehetünk, és ez az, hogy neked adjuk ezt az időt, neked adjuk a figyelmünket. És Úrunk, te csodálatossá tudod tenni azt, amit neked odaadnak. Úgyhogy így hozzuk a szívünket eléd, és csak kérünk, hogy nyújj bele az életünkbe. Csak szólíts, csak építs, Úrunk. És kérlek, hogy adj segítséget abban, ahogy az igét megosztom az én testvéreimmel. Amen. Volt tegnap előtt éjszaka egy nagyon érdekes, de ugyanakkor nagyon építő álmom. Nem erre fogom alapozni az üzenetet, ne aggódjatok. De olyan érdekes, hogy Isten így nagy ritkán, lehet, hogy ez az életemben az első ilyen álom volt, nem tudom. Isten néha így tesz ilyet. Nem ebből élünk, nem az álmok azok, amik vezetik az életünket, de mégis Isten van, hogy álmon keresztül így üzen valamit, valamit hangsúlyossá tesz. Számunkra valami személyeset ad rajta keresztül. Úgyhogy így szeretnék beszélni azzal kapcsolatosan, amit akkor ott Isten nekem személyessé tett, és így indulásként 1 Mózes 12-nek az első versét nézzük meg, ami Ábrahámról és Istenről szól. Isten megszólítja Ábrahámot, Isten megkeresi Ábrahámot, és mond neki valamit. És ezt mondta: eredj ki a te földedből és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, melyet én mutatok néked. Ábrahám egy szokásos napját élte éppen, és Isten hozzáment, Isten megszólította, és Isten kért tőle valamit. Tudjuk azt, hogy Ábrahám nagyon jó körülmények között élt ott. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon klasszul kialakított és berendezett élete volt. De Isten eljött, és kért tőle valamit, ez az volt, hogy hagyja el ezt a várost, hogy jöjjön ki onnan. És Isten ezzel a kérésével valójában így egészen Ábrahámnak a szívét célozta. Ez nem egy egyszerű kérés volt, hogy Ábrahám, itt van ez a dalszöveg, légy szíves, tedd arrább egy méterrel, hanem egy olyan kérés volt, amely jel Isten Ábrahámnak a szívét elérte, és a szívéhez hatolt ez a kérés. És ez az volt, hogy hagyd el ezt a helyet. Hagyd el te jól kialakított nyugis, éveken át berendezett helyedet. És biztos vagyok benne, hogy az Ábrahámnak a szívét érintette és célozta. Ez egy kérés volt Istentől, amelyhez hasonló kéréseket Isten felénk is intéz. Nem feltétlenül azzal kapcsolatosan, hogy költözzel onnan, ahol vagy, de Isten az életünk során a szívünket célzó kéréseket intéz felénk. És így gondolkoztam azon, hogy Isten, most, hogy itt vagyunk, mindannyiunk életében bánik valamivel, mindannyiunk életében végez egy munkát. És ez a munkája Istennek, ez egy csodálatos munka. Ez egy olyan munka, amely mindannyiunk életében máshogy zajlik. És gondoltál arra, hogy Isten nem végez ám sokféle munkát most így ebben az időben. De az egyik, amit tesz, az az, hogy benned és bennem munkálkodik személyesen. Elvégez egy munkát, egy céltűzött ki, és ő azt viszi véghez most. Úgyhogy mivel, hogy ő egy munkát végez bennünk, ezért óvatosan kell bánnunk egymással is. Úgy értem, amikor ránézek a testvéremmel, akkor tudatába kell lennem annak, hogy Isten egy munkát végez benne, ahogy én bennem is. Úgyhogy, új szívet kaptunk, és talán ezt is így erősítsük meg most, hogy egy új szívet kaptunk Istentől, amely gyümölcsöt terem. Egy új szívünk van, egy új szív, és amiről Norbi is beszélt, hogy van egy új emberünk, amely gyümölcsöt terem, amely ember annyira csak Krisztus. Krisztus az ő alázata, ahogy ő ragaszkodott és törekedett arra, és tökéletesen megvalósította azt, hogy az atya akaratát cselekedje, hogy az atyával együtt mozduljon. Egy olyan természetünk van, egy olyan életünk van, amely csak gyümölcsöt terem, amelyben megvan a képesség, hogy gyümölcsöt teremjen. Megvan a kapacitás, hogy gyümölcsöt teremjen. Hogy egy olyan életünk van itt belül, ami képes feladni magát. Egy olyan életünk van neked és nekem, amelyben ott van az engedelmességre való képesség, amely képes Istennel együtt mozdulni, amely képes Isten akaratába belesimulni, félretéve a saját akaratát. Úgyhogy ez neked és nekem, nekünk megvan, akik az övéi vagyunk. És ez a nagyszerű dolog, hogy Isten egy munkát végez bennünk. Tudod azt, hogy elsősorban nem az számít, és a cél nem az, hogy mit teszek. A cél nem az, hogy melyik szolgálatban vagyok benne. A cél nem az, hogy kívülről, tudod, rajtam is látszik, hogy idomulok, és úgy, mint itt sokan szolgálok. Hanem Isten célja a mi szívünk, a szívünk átformálódása. Ő a szívünk átformálódásában érdekelt. Ő ezt a munkát végzi. Úgyhogy egészen az életünknek a legmélyén, a lényünk mélyén érinti az életünket. Úgyhogy ahogy Ábrahám szívét megcélozta, úgy célozza a mi szívünket is. Mert ő a szívünk felől érdekelt. Őt nem a külső érdekli, őt nem a látható dolgok érdeklik. Itt vagy, lehet, hogy látod, milyen nagyszerű emberek, mennyi mindent csinálnak. Alkalomról alkalomra hűségesek, itt vannak és csinálják. De tudod azt, hogy Isten elsősorban nem ez. Ez az, ami lázba hozza. Hanem az a szív, ami ott van e mögött. Példabeszédek 4.23 azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye? Nézd meg a Bibliádban, ott van ez a vers. Isten azt mondja, én azt szeretném, hogy jobban őrizd a szívedet, hogy nagyobb odafigyelést tanúsíts a szíved felé, mint a féltett dolgait felé, mint akár az álmaid felé, vagy valami anyagi megfogható javat felé, amit kaptál Istentől. Szeretné, hogy a féltett dolgaid ne vonják el az imádatot arról, akitől kaptad azokat. Vagy egy álmod, vagy egy célod ne legyen nagyobb becsben tartva, mint az, hogy a szíved Isten előtt egy megadott, egy megadó szív, amely engedelmes szív. Mikor Isten szólítja a szívemet, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, Uram. És Ábrahám kijött abból a városból. Összeszedte a családját, fölpakolta a szekeret, és kijöttek. Ábrahámnak a szíve egy Isten által formálható szív volt. Úgyhogy azt mondja, hogy abból indul ki minden élet. Óvd a szívedet, őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. A szívemen keresztül van meg nekem Isten élete. A szívemen keresztül adja oda nekem Isten az ő békességét. A szívemen keresztül adja nekem az ő nyugalmát. Isten szívemet egy csatornaként használja abban, hogy élhessek mindazzal, amit ő nekem adni akar. Azt mondja egy helyen az írás, hogy aki elveszíti az életét, az megtalálja. A szívemen keresztül találhatom meg az ő életét. A szívemen keresztül képes Isten odaadni nekem a szabadítást az életem különböző területére. A szívemen keresztül teszi ezt. A szívemen keresztül képes látást adni nekem, tüzet gyújtani a szívemben. Isten azt mondja, őrizd a szívedet, foglalkozz a szíveddel, hadd avatkozzak be oda, ott belül. Úgyhogy a szívünk az, ami egy csatorna abban, hogy megfussuk a pályánkat, mint ahogy Pál is megfutotta. Szóval, igen. És itt azt látod 12. fejezet 8-as versében, hogy Ábrahám oltárt építe az Úrnak, és segítségül hívta az ő nevét. A Isten jelenléte annyira fontos a mi szívünknek. Mert Isten jelenlétében Isten foglalkozik velünk, és foglalkozik a szívünkkel, és érinti a szívünket. Annyira fontos a szívünknek Isten hangját hallani, mert ő formálja a szívünket. Egyébként zsidók 3.13-ban láthatjuk azt, hogy önmagától a szívünk csak megtompul, csak megkeményedik, csak halad egy ilyen irányba. Itt Ábrahám segítségül hívta az Úr nevét. Ábrahám az Urat kereste. És 139. Zsoltár 23-as verse. Így szól, vizsgálj meg engem, ó Isten. Oké, ez szintén arról beszél, hogy Isten elé hozzuk a szívünket, mert mi törődünk a szívünkkel. Minden féltett dolognál jobban őrizd a szíved, mert őrizzük a szívünket, Isten elé hozzuk. És itt azt mondja a Zsoltáros, egy beszélgetése van Istennel, amilyen lehet neked és nekem, mert törődünk a szívünkkel. A Zsoltáros beszélget Istennel, és odajön az Úrhoz, és bemutatja magát neki. Tudod, azt mondja, itt vagyok. Így szól, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Tudod azt, hogy ez így az Úrhoz jövünk, akkor ez nem egy ilyen befelé fordulás, ahol így magunkat így marcangoljuk, és kárhoztatjuk, és azon gondolkodunk, hogy fú, milyen tudod, rossz ember vagyok, fú, mennyire hűtlen vagyok, fú, fú, fú. Mert Isten sem károsztat minket. Mert amikor ő hozzá jövünk, akkor ő azt mondja, hogy figyelj, én szeretem azt, amikor engem akarsz. Amikor ő hozzá jössz, és bemutatod magad neki, akkor ott nem károsztatást fogsz találni. Amikor azt mondod, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, nem károsztatást találsz, hanem azt mondja Isten, hogy annyira szeretem, hogy engem akarsz. 2. Krónika 16:9-ben azt mondja, hogy én körbenézek a földön. Tudod, én keresem azokat, akik engem akarnak. Én keresem, és te egy vagy közülük, akik engem akarnak. Akik a szívüket, a lényük legmélyét hozzák én hozzám. Én keresem az ilyen embereket. Keresem ezeket a szíveket, keresem ezeket a gyermekeimet. És itt vagyok veled, és vezetlek. Nem elmarasztallak, itt vagyok, és vezetlek. Másik helyen azt mondja, hogy minden pillanatban öntözlek. Minden pillanatban öntözlek. Itt a 24-es versnek... Oké, jó. Szóval ő nem elmarasztal, amikor ő hozzájövünk. És ezt mondja Zsoltáros, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És vezérelj engem az örökké valóság útján. Vizsgálj meg engem, ó Isten! Sári nem szereti, hogy a doktornéni megvizsgálja. Tehát látnotok kéne, hogy mindaz az erő, ami ott felnőtt eddig benne, az utolsó sejtig kihasználja, hogy ellenálljon annak, hogy megvizsgálja. És emlékszem, harmadikos voltam középiskolában, és vakbélgyulladásom lett, és először megnézett az iskolaorvos, oké, mentünk tovább a kerületi rendelőbe. Akkor ott hozzáért az orvos, az ottani, ugye, ez nagyon tud fájni itt jobb oldalt, amikor így közel vagy ott a... És nagyon fájt, tehát brutális volt. És aztán oké, akkor be a központi ügyeletre, nem tudom, a keleti pályaudvarnál volt, és ott már az orvosnak nem is engedtem, hogy hozzányúljon. Tehát akárhogy próbálkozott, ott ahhoz már nem nyúlt hozzá. Itt azt mondja, vizsgálj meg engem, Úristen, és ismerd meg szívemet. Mondjuk a jó dolog az, hogy Istennek igazából nem kell engedélyt adnunk, hogy ez megtörténjen. Tehát Isten megvizsgál minket. Itt ebben a Zsoltárban máshol is olvassuk, hogy te megvizsgáltál engem, és Isten ismer minket. Isten ismer minket. Igazából erre nekünk van nagy szükségünk. Hogy oda jövök az Úrhoz, és azt mondom, vizsgálj meg, és ismerd meg a szívemet. Uram, bemutatom magam neked. Csak itt vagyok. Csak beszélj hozzám. És Isten használ erre eseményeket is az életünkben egyébként. Szituációkat, ahol megmutatja a szívünkben lévő dolgokat. Ez nagyon izgalmas egyébként. Amikor Isten képes vezetni, vagy rámutatni az életedben valamilyen szituáción keresztül. Tudod, csak felismered, hogy Uram, igazából mennyire gonosz vagyok, mennyire önző vagyok, mennyire önző vagyok. És ezt Isten szereti, amikor bemutatom magam neki. És azt mondom, hogy Uram, nem akarom ezt. Csak csinálj valami csodát bennem, csak tégy valami csodát bennem. És egyetértek veled, és hitben megyek tovább. Úgyhogy ő megmutat valamit, és én nem rugódozom ellene. Nagyon érdekes, Galata 6.1-ben beszél a gyülekezethez Pál, rajta keresztül Isten, és azt mondja, hogy ha valakit előfog valami bűn, akkor ti szellemiek igazítsátok útba, vagy ja, segítsetek neki. És néhány dolog így eszembe jutott erről, azzal kapcsolatosan, hogy Isten hogy bánik velünk. Tudjátok, ezeket a szavakat Isten mondja a gyülekezetnek. És az eredetiben a szó az valami olyan, mint egy megsérült csont, kinek volt már eltörve a keze, vagy zúzódás volt, vagy nem is tudom, hogy kificamodott valamelyik testrészed, végtagod. És itt ez arról beszél, amikor a kificamodott testrészt a helyére rakják. Ami nagyon-nagyon fájdalmas, de csak csodálatos vége van. A gyógyulása vége. És Isten üzenít nekünk, hogyha egy testvérünket a bűn elkap, akkor a szelítség szellemével segítsünk neki. És azért üzeni ezt Isten nekünk, mert ő szelíd velünk, mert ő hozzá jöhetünk, és nála nem kivetést találunk. Úgyhogy ezért bátran engedhetjük, hogy megvizsgáljon minket. Oké, példabeszédek 4.23. Már felírtátok. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Őriznem kell a szívemet, mert egyébként a féltett dolgok kezdik irányítani az életemet. A számomra nagyon kedves dolgok kezdik irányítani az életemet. Ábrahám ott maradhatott volna, és azt mondta, én ezért dolgoztam. Éveken, vagy évtizedeken át. Azt nem mond már, hogy én most ezt itt kéne, hogy hagyjam. És abban az esetben Ábrahámnak Isten áldásai irányították volna az életét. De Ábrahám nem így döntött, hanem választadott a szíve választadott Istennek. És követte őt, és bízott benne. Úgyhogy amikor azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, akkor tudod, a kérdésem az Istenhez, hogy Uram, lehetséges, hogy valamelyik áldásod irányítja az életemet? Gonoszságnak valamilyen útja? Lehetséges az, hogy valamelyik ajándékodat imádom? Uram, nem akarom. Akarom, hogy te vezess, te irányíthasd az életem, ahogy Ábrahámnak irányíthattad. Énekek 2.15-ben a szőlőt ellopták a rókák, kis rókák. És amikor így Istenhez jövünk, akkor egy ilyen rókavadászatot tartunk. Egyre jobban épül már fel a vadász cuccom egyébként. Most karácsonyra megkaptam a nadrágot is. És mikor megvan, akkor majd lemegyek a kertbe, és így járkálok. Oké. Máté 4. Hallottunk ma már erről. Beletrafáltunk. És Jézus megkísértéséről olvasunk itt. Sátán 3 módon kísértette őt. És mivel nem vagyunk különbek, mint a mesterek, mi, mint tanítványok, nem vagyunk különbek, mint a mesterek, a mesterünk, aki megkísértetett, ezért kell őrizni a szívünket. Tudod, ha Jézust megkísértette Sátán, ha Jézust el akarta téríteni Sátán, hogyha Jézus szívét meg akarta kaparintani Sátán, akkor a milyen kapcsán is lesz próbálkozása. Úgyhogy az első kísértés, harmadik, negyedik versben, Máté 4, 3, 4, és hozzámenvén a kísértő mondanék ki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Jézus nagyon könnyen mondhatta volna, ahogy Norbitól is hallottuk, hogy igen, hát persze, hát jogaim vannak, hát köszönöm, hogy figyelmeztettél, sátán. Éhes vagyok, ennem kell. És sátánk ezzel az volt a célja, hogy kivonja Jézust az atyának az akaratából ott, és akkor ott volt, és szolgált az atyának, kint a pusztában, bőjtölt. Sátán célja az volt, hogy kivonja őt ebből. Olyan könnyen tud jön ez a mondat bennünk. Nekem ez jár. Tudod, hát, vagy az, hát természetes, hogy én ezt megvalósítom. Hát természetes, hogy én azt megszerzem. Hát természetes, hogy végigviszem ezt. És közben lehet, hogy az életedből 10 évet tudod követelez, vagy 2 évet, vagy 2 hónapot, és Isten csak szeretne más irányba vinni. Itt, ennek a kísértés kapcsán, és a továbbiakban is, tudod, Jézus életéből példát látunk arra, hogy mit jelent őrizni a szívünket. És itt ez az első példa, ez azt mutatja be, hogy a vélt fizikai szükséget, vagy vélt fizikai javakat tudjuk alárendelni Isten akaratának. Tetszik az, hogy Jézus nem nevezi gonosznak a kenyeret, vagy nem nevezi gonosznak az anyagi javakat. Tehát ő csak beállítja a sorrendet. Akkor ott, ami specifikusan, tudod, Isten, az atya akarata volt az életére, ő ragaszkodott ahhoz. És nem hagyta, hogy sátán kimozdítsa. A vélt, és tényleg hangsúlyozom ezt, hogy vélt fizikai vagy anyagi szükségeink az egyik legnagyobb ellensége Isten jelenlétének az életünkben, és Isten akaratának az életünkben. Mert a lelkünk ragaszkodik dolgokhoz. De a szívünket az Úrhoz visszük. És azt mondjuk, Uram, én jobban, fontosabbnak tartom a szívem állapotát. És ezért csak megállok egy pillanatra. És Uram, ha akarod, odaadom. Jézus nem azt mondta, hogy egy új autó gonosz, vagy egy új telefon gonosz, vagy egy sikeresnek lenni a munkádban, az gonosz. Jézus csak beállította a sorrendet. Felhívta itt a figyelmünket a sorrendre. És így nem érje a sátán célját, mert van egy alázatunk a szívünkben. És egyébként, ha Isten az első az életünkben, ha Isten első a szívünkben, akkor tudod, kérj bármit. Ha Isten az első a szívedben, ő a szíved trónján, akkor védelem alatt vagy. Lehet, hogy Isten az első a szíved trónján, ő a szíved trónján, és azt mondom, hogy Uram, én akarnám azt, én szeretném azt, és ha ő a szíved trónján, akkor lehet, hogy azt tudja mondani neked, hogy figyelj, akarom, hogy egy kis mértékletességet tanulj. Azt most hagyd. Gyere, megyünk tovább. Vagy azt mondja, hogy várj. Vagy megadja. Ül a szíved trónján, és van egy álmod, vagy szeretnél valamit, és kéred őt, és Isten bátorít erre, hogy kérj, hogy zörges, hogy keres. Ő bátorít. És aztán lehet, hogy megadja. Azt tudtad, hogy a szegénység nem szellemi, és a gazdagság az nem testi. Lehet, hogy tudtad, csak így testi vagy egy szellemi, az egy hívő lehet. Oké? Okay. Oké, okay, aztán menjünk tovább. A második kísértés, és ez nagyon tetszett nekem. 5-től 7-ig. Ekkor Edina, felolvasnád hangosan? Jézus válasza ez volt, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És 2 Mózes 17-ben olvasunk Izraelről, amint ott van a pusztában, és megszomjaztak, és nem volt víz. És oda mentek Mózeshez, és Mózes, és ott olvashatod, hogy ezt Isten kísértésének nevezte, amit ott csinált a nép. És ez az volt, hogy Isten, tudod, az én időzítésemben tegye meg azt, amit akarok. Oké, okay. Az én időzítésemben, mondta a nép, most fakasszon vizet a sziklából. És gondolkodtam ezen, hogy oké, okay, de ez hogy illik ide rá Jézusnak a kísértésére, megkísértésére. És Isten kísértése kapcsán tényleg ezt a két dolgot figyelhetjük meg, hogy az én időzítésemben, az én tervem, mert Isten vigye véghez. Az én időzítésemben az én tervemet. És ezzel kísértette meg Sátán Jézust. Jézus, most csináld azt, hogy most, a te időzítésedben mondd azt Isten az atyának, hogy oda felmész, és védjen meg, amikor leugrasz a templom tetejéről. És ez Istennek a kísértése tulajdonképpen, ahogy nézzük ezt a két ige szakaszt, egymásba vetjük, hogy az én időzítésem és akaratom szerint kell, hogy az Atya megtegyen valamit. Oké, én könnyen mondhatom, hogy Uram, neked most meg kell tenned valamit az életemben. Nekem az az akaratom, hogy megváltoztass most ezt és ezt az életemben. De ehelyett, tudod, mondhatom azt, hogy Uram, te neked gondod van rám, és tudod, hogy hogyan fogsz megitatni, amikor szomjazom, és nem találok vizet. Tudod, Izrael népe, tudod, mondhatta volna ezt, hogy én bízom benned, tudom, hogy látod a szükségemet, és tudom, hogy ígéretet tettél, hogy hordozni fogsz. És éppként, ha elolvasod a történet végét, 40 évig nem kopott el a cipőjük, stb. Uram, te tudod, hogy most épp miért nem találunk itt vizet, de ígéretet tettél, hogy gondoskodsz. De ígéretet tettél, hogy nem feledkeztél el rólam. De ígéretet tettél arról, hogy nem fogsz elfeledkezni egyetlen egy helyzetről sem, amiben megengedett, hogy belekerüljek, amin átviszel. Helyette, tudod, Isten kísértése helyett lehet ez az imám, hogy én kérek, Uram, én zörgetek, én kopogtatok nálad, imádkozom, de bízom, és rád bízom az életem, rád bízom magam abban a körülményben, amiben vagyok. Rád bízom magam. És én könnyen azt mondanám, hogy most változtasd meg ezt, de nem akarom megmondani neked, hogy neked épp mit kellene most csinálnod. Egy próba az életemben, egy körülmény, valaminek a hiánya, egy fájdalom, vagy egy gyengeség. Lehet, hogy ez egy kudarc, vagy egy visszatérő nehézség, valami, ami fölött nem tudok győzni. Tudod, azt mondanám, Uram, Tudod, ezt meg kellett volna már, hogy változtasd, és most, tudod, meg kellett, tudod, változtasd meg. De azt mondom, hogy Uram, tudom, hogy tisztában vagy mindennel. És én az agyag edény, tudod, nem akarom neked megmondani a fazekasnak, hogy milyen edényt készítesz belőlem, és hogy ezt mind keresztül végzed el. És a legnagyobb próbánkban, amikor nagy próbán, nagy nehézségen megyünk át, és lehet, hogy hosszú ideje haladunk már abban a nehézségben, szóval csak megerősödhetünk abban, hogy a szívünk Istené. És csekkolhatjuk a szívünket, hogy nem neheztelünk ő rá, hogy nem haragszunk Istenre azért, ami engedi, hogy átmenjen éppen az életünk. Isten a szívünket keresi, és ő megígérte, hogy különféle kísértésekben lesz részünk. 1 Péter 1.6-ban olvashatsz erről, ami tudod, szomorkodást fog eredményezni bennünk. Isten megígérte, de ezzel együtt hív, hogy az én szívem tudod, ne változzon meg ő felé, a nehéz időszakokban sem. És azt gondolom, így Jézus ebben a második kísértés kapcsán csak elad egy gyönyörű tudod, példát nekünk. Tudod azt, hogy Jézus ugyanazon végigment, ugyanazokat megtapasztalta, amiket mi megtapasztalunk. Micsoda bátorítás ez nekünk, hogy a mi mesterünk végigment előttünk ugyanazon. Uram, te tudod, hogy miért olyan nehéz ezen a területen győznöm. De tudom, hogy velem vagy. Igen, én kérek tőled, de hogy Pál is imádkozott, hogy vegye el azt a tüskét. Én kérek, de veled megyek benne, és csak fontos nekem, hogy eközben a szívem a tiéd maradjon. Akkor, amikor nem értek mindent, vagy nem teljes a kép. Mert egyébként a saját tervem fogja irányítani az életemet. Nem, ennek máshogy kéne lennie, úgyhogy teszek ellene, mondhatom. Eszembe jutott egy példa, nem itt nálunk, a mi helyi gyülekezetünkben, de volt egy ilyen érdekes dolog, hogy a 20-as éveik végén, vagy a 30-as éveikben járó lányok a gyülekezetben, nők, így mikor a 20-as évek végére értek, vagy a 30-as években haladtak, többen csak elmentek a gyülekezetből. Mert nem teljesült az, hogy férjük legyen. És azt mondták, hogy oké, Isten nem adott, akkor majd én megvalósítom ezt a tervemet, megvalósítom ezt az elképzelésemet. Tud, ne hajt, hogy becsapjon Sátán. Isten tudja, hogy milyen gyönyörű munkát végezel benned. Mert minden a javunkra van. Nekünk, akiknek a szívünk őnála van. Akik az Urat szeretjük. Úgyhogy, és a harmadik kísértés 8-tól 10-ig. Ismét visszajött az ördög egy igen magas helyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondaná neki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondaná neki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenet imádd, és csak neki szolgálj. Tudod, ennek a kapcsán így ez a mondat fogalmazódott bennem, hogy kizárólagosság a szívben az első helyért. Azt mondta Jézus, hogy megvan írva, hogy csak az Urat, a te Istenet imádd, és csak neki szolgálj. Nem szolgálhatunk két úrnak. Lukács 16-ban ezt olvassuk. Nem lehet, ez lehetetlen. Mert vagy az egyiket szeretem, és a másikat gyűlölöm, vagy az egyiket, egyikhez ragaszkodom, vagy a másikat megvetem. Úgyhogy a mi mesterünk példája annyira bátorító, mert egy tökéletes szívvel élt, és ez meg lehet mi nekünk is. Úgyhogy minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a szívünkkel lehetünk előtted, és a szívünket hozhatjuk eléd. És lehet, hogy az életedben tudod, megtalálsz olyan pontokat, amelyeket ha elvesztenél, akkor hatalmas veszteségnek élnéd meg. Sőt, lehet, hogy azt mondod, hogy nem is engedném el, ha Isten elkérné. Az is lehet, hogy átmész valamin, ami miatt haragszol Istenre, körülmények miatt, amik ott vannak az életed kellős közepén. De tudod, a mi hithőseink, a mi példáink az írásban nem arról voltak híresek, hogy lehettek volna rövidebb vagy hosszabb időszakaik, amikor önmaguk vették kezükbe az irányítást. De arról mindenképp híresek voltak, hogy amikor elvesztették az életüket, akkor megtalálták azt. Ez az Ábrahám, akiről az imént olvastunk, aki követte az Urat, ez nem sokkal később a saját feleségét letagadta, hogy védje a saját kis életét. Isten vár, hogy gyere ő hozzá, és csak beszélges vele, és fejezd ki azt, hogy mi a te vágyad. Hogy egy ő neki engedelmes szívet, egy puha szívet, egy átformálódó szívet adjon neked. És aztán lehet, hogy nem érdekel ma Isten tanácsa, pedig az ő gyermeke vagy. Azt mondja az ige, hogy ma, ha az ő szavát hallod, akkor ne keményítsd meg a szíved. Isten annyira szereti a tökéletlen, de Isten takaró szíveket, és azokban munkálkodik. Úgyhogy, ja, Isten azt akar, hogy ne keményítsd meg a szíved. Tartsd fontosnak, hogy a szívedben mi újság. És ugyanaz az Isten vár, és a tőle jövő bővölködést ajánlja fel, és le akarja cserélni, ami hogy te szánalmas és szegényes önéletedre. Csak gyere hozzá, mert nagyon közel van hozzád, nagyon is ismer téged, és nagyon is szeret téged. A legjobb üzlet azt mondani, hogy Urunk, hogy Uram, vezess a szívemen keresztül, vezessd az életemet a szívemen keresztül. Nem akarom megkeményíteni. És aztán lehet, hogy új vagy Isten családjában, nem régóta követted őt, és az egész olyan hatalmasnak tűnik. Mit jelent, hogy feladni dolgokat, elengedni dolgokat, vagy késznek lenni, elengedni bizonyos dolgokat. Tudod, ne aggódj, hited mindenre hallás által lesz. Hallás által van. Isten igéje csodát végez benned, átformál. És aztán lépj, tegyél lépéseket hitben, válaszolva az ő törődésére. Uram, nagyon köszönöm, hogy te szolgáltál felénk, az életünk lényege felé. Köszönjük, hogy te nem a felszínt érinted az életünkben, mert egy igaz életben akarsz minket járatni. Urunk, köszönjük, hogy mindannyiunkban egy személyes munkád zajlik ezekben a napokban, ezekben a hetekben. Köszönjük, hogy te valamivel bánsz az életünkben, és nagyon hálásak vagyunk neked ezért. Köszönjük, Urunk. Amen.